Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Szenzor. Telekommunikációs és információtechnológiai magazinműsor a Trend FM-en a Mobil Aréna szerkesztőségének tagjaival, Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal minden csütörtökön délután 3 és 4 óra között. Szenzor.
Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor. Telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni, a műsor második felében pedig elmerülünk egy picit a legolcsóbb okostelefonok bugyraiban, mert ez egy nagyon furcsa terület. Itt ugye tényleg azokról a készülékekről beszélgetünk egy kicsit, amelyeket jelen pillanatban Magyarországon a legolcsóbban meg lehet vásárolni, de hát annak ellenére, hogy mi van ráírva a dobozra, meg hogy hogyan próbálják magukat hirdetni, azért érdemes odafigyelni, hogy az ember mire ad ki, hát még ennyi pénzt is, mert nagyon nagy különbségek vannak ebben a kategóriában, úgyhogy erről lesz szó egy kicsit a műsor második felében, most azonban jöjjenek a technológiai hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
4G-s megoldásokra áll át a BKK futár rendszere, ami nem lenne egy olyan nagy hír, de ennek azért rengeteg vetülete van. Egyrészt ugye ennek a szükségessége az természetesen abból adódik, hogy országszerte mind a három szolgáltató megkezdte a 3G hálózatok lekapcsolását. Hát különböző ütemben haladnak ezzel, de előbb-utóbb a 3G hálózat teljesen eltűnik Magyarországról, és erről már itt a Szenzorban beszéltünk korábban, hogy alapvetően az a lényeg, hogy a 2G-t megtartják azért, hogy az alapfunkciók működjenek, itt ugye nagyon alacsony szintű adatkommunikációra, hívásra és SMS-re lehet gondolni. A 3G viszont nagyjából ugyanabból a célból készült, mint amiből a 4G, vagyis itt az adatátviteli sebességet próbálták növelni annak idején, és ugye a 3G az egy ugrásszerű növekedés volt a 2G-hez képest, de egy jóval nagyobb ugrásszerű növekedés volt a 4G a 3G-hez képest, tehát alapvetően sokáig párhuzamosan működött egymás mellett a 3G és a 4G hálózat, miközben az alapvető céljuk ugyanaz volt. És éppen ezért Európai Unióban más országok is elkezdték a 3G hálózatokat lekapcsolni, nem azért, mert olyan nagyon gazdaságtalan lett volna az üzemeltetésük, hanem azért, mert azon a frekvencián, amin jelenleg a szolgáltatók 3G-t szolgáltatnak, azon a frekvencián pont lehet 5G-t is szolgáltatni, és hát nyilvánvalóan inkább a modernebb infrastruktúrára szeretnék ezeket a frekvencia erőforrásokat allokálni, tehát Magyarországon is a 3G kivezetésre került. Ennek kapcsán természetesen ugye a fogyasztók is érintettek, hiszen azok, akiknek csak 3G-s telefonjuk van, amely nem tud 4G-re csatlakozni, azok azt fogják tapasztalni, hogy az eddigi 3G hálózat helyett csak a 2G-t tudják használni. Erre ugye kormányzati támogatás is készült, vagyis a 3G-s telefonokról 4G-sre váltani, az valamiféle támogatással együtt megtörténhet, és ezt a szolgáltatók is egyébként szeretik propagálni akkor, amikor az ügyfél egy régi 3G-s telefonnal jön be az üzletbe, vagy jelzi azt a problémát, hogy neki jelentősen csökkent az internetes sebessége, és ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy eltűnt a telefon mögül a hálózat. De ugye 3G-t nem csak az okostelefonok és a mobiltelefonok használnak, hanem rengeteg egyéb kis szenzor, meg eszköz, meg adatátviteli kis berendezés, és ilyenek voltak eddig a BKK üzemeltetésében levő futár berendezések is, amelyek ugye magukba foglalják egyrészt azokat a modulokat, amik a különböző járművekben helyezkednek el, és magukban foglalják azokat a kültéri kijelzőket, amelyek ugye a megállókban szerepelnek, és mutatják, hogy melyik járat mikor fog érkezni. Konkrétan 2400 járműről van szó, és 478 darab közterületi kijelzőről, ezekben kellett cserélni a rádiós egységet az eddigi 3G-sről 4G-sre, mert ha eltűnik a 3G hálózat Budapesten, akkor ugye a futárnak ez a jellegű kommunikációja az gyakorlatilag megbénul, szóval fontos volt, hogy 4G-re váltsanak. Egyébként nem csak a BKK járműveit érinti ez a 3G-ről 4G-re való váltás, hanem rengeteg olyan autó is fut az utakon, amelyekben van integrált SIM-kártya, és az integrált SIM-kártya hát sokszor csak 3G hálózatokon tud működni, és abban az esetben, hogyha eltűnik mögül a hálózat, akkor visszaáll 2G-re, amin keresztül egyébként még mindig el lehet érni az autót távolból, és ugye akinek van hasonló autója, vagy találkozott már ilyen szolgáltatással, az pontosan tudja, hogy itt arról van szó, hogy a messziségből meg lehet nézni, hogy hol van az autó, ki lehet nyitni, le lehet zárni, fel lehet kapcsolni a lámpáját, meg lehet nézni, hogy le vannak húzva az ablakok, és adott esetben a távolban rá lehet küldeni a gyári navigációra egy útvonaltervet is, hogy amikor odérünk az autóhoz és beülünk, már az az útvonalterv jelenjen meg a fedélzeti kijelzőn. Ezt nagyon sok autó 3G hálózaton oldotta meg. Gyártótól függ, hogy mi történik. Egy csomó gyártó azt mondja, hogy ez 2G-n is szuperul fog működni, más gyártók pedig azt mondják, hogy hát cserélik az autóban levő SIM-kártya modult az eddigi 3G-sről 4G-sre, akinek ilyen típusú autója van hasonló szolgáltatásokkal, annak érdemes rákérdezni a márka képviseletnél, hogy az ő esetében mi a konkrét helyzet. Vezünk át egy kicsit az okostelefonok területére. Ugye számos olyan paraméter van egy okostelefon tudáslistáján, amiket számokkal szoktunk kifejezni, és ugye van egy ilyen közkelekű védekedés, hogy minél nagyobb, annál jobb. Ez azért nem minden esetben stimmel az okostelefonoknál. Ugye egyrészt rögtön a chipsetre vissza lehet térni, ott igazából a minél kisebb, annál jobb, mert minél alacsonyabb gyártás technológiával készül, tehát minél kevesebb nanométeres gyártás technológiával készül egy chipset, annál takarékosabb és gyorsabb tud lenni, tehát ott rögtön megdől ez a minél nagyobb, annál jobb teória. És ugyanez vonatkozik ugye a kamera megapixelekre is, amelyek elkezdődtek 12 megapixelnél, és tartanak most éppen 200-nál, de azt is már sokszor elmondtuk a szenzorban, hogy attól még, hogy egy kamerának papíron a felbontása óriási, attól még nem biztos, hogy azt fogja csinálni a legjobb képeket, sőt, hát általában azt szokott kiderülni, hogy az óriási felbontás ez sokszor kifejezetten felesleges, és nem lesz jobb egy felvétel akkor, hogyha 200 megapixelben készítjük, mint ha adott esetben egy nagyon jó szenzorral, meg egy nagyon jó lencsével ellátott 12 vagy 16 megapixeles telefonnal dolgozunk, és van még egy mérőszám, amivel viszont hát egyértelműen a nagyobb a jobb, és ebben nem is nagyon van kérdés, ez pedig ugye a töltési sebesség, ami kifejezetten hangsúlyos lett az utóbbi egy-két évben. Ugye az alapvető problémánk az az, hogy a telefonok egyre erősebbek, a kijelzők egyre jobbak, egyre fényesebbek, egyre többet tudnak a készülékek, 8K-ban vesznek videót, fantasztikus játékokat futtatnak, és hát ennek bizony energiaigénye van. És ugye az akkumulátor technológia, amit használunk most már, mondhatjuk, hogy évtizedek óta, az így a távolból nézve egy kicsit olyan, mint egy helyben toporogna, ugyanazt a lítium alapú akkumulátor tesszük az összes okostelefonba, és nem igazán látszik ugrásszerű fejlődés. És ennek az az ok, hogy nincs is, viszont azért alapvetően a lítium technológia, a lítium ion meg a lítium polimer, az mindig egy picit finomodik, mindig egy picit jobb és jobb. Most pont nemrég visszaolvastunk korábbi teszteket, és azt láttuk, hogy 7-8 évvel ezelőtt egy okostelefonban 2500-3000 mAh akkumulátorok voltak, ahhoz képest most 4500, meg 5000, meg 5000-nél is több milliamperórás akkumulátorokat használunk, tehát majdnem duplázódott az akkumulátorok kapacitása az okostelefonokban. Tegyük azt hozzá, hogy a telefonok mérete is növekedett, tehát több helyük is van a gyártóknak arra, hogy betegyék az akkumulátorokat a burkolat alá, de nem olyan mértékben, mint ahogy a kapacitásuk növekedett, tehát a cellasűrűség, az energiasűrűség az akkumulátoroknál azért láthatóan növekszik. De mindez nyilván nem elég ahhoz, hogy egy telefon napokon keresztül tudjon üzemelni, anélkül, hogy töltőre kéne tegyük, és ugye a másik irány, amiben megpróbálják megfogni a gyártók az, hogy ne legyen olyan nagy probléma, hogy lemerül a készülék, hogy gyorsítják a töltési sebességet. És jelen pillanatban az a helyzet, hogy óriási szórás van a piacon, mert vannak olyan gyártók, mint amilyen a Samsung meg az Apple, akik ilyen 25-35 vagy esetleg 45 wattig fölmerészkednek töltési sebesség szempontjából, és vannak a jellemzően kínai gyártók, akik pedig rekordokat döntögetnek, és ez a rekorddöntés most azért aktuális, mert megint van egy új rekordunk, ez pedig nem más, mint a Realme GT Neo 5-ös, amely még nincs piacon, de azt már elmondták róla, hogy 240 wattos töltésre lesz képes, ami villámgyors töltést tesz lehetővé, és ha minden jól megy, akkor hát kevesebb, mint 9 perc alatt 0-ról 100%-ra lehet tölteni az akkumulátorát. Nyilván ehhez kell a megfelelő töltőadapter, amit ugye a konnektorba dugunk, anélkül a dolog nem fog menni, és hát természetesen ugye olyan kábel is kell hozzá, szóval ezeket magunkkal kell vinni, hogyha szeretnénk a 9 perces villámtöltést elérni, de ez egy óriási tempó előny ahhoz képest, hogy mondjuk egy Samsung vagy egy Apple készüléket másfél-két órán keresztül kell ugatni a töltőn ahhoz, hogy a 0-ról 100%-ra fel tudjuk tölteni. Ugye, ha ez ilyen egyszerű, és ez már egy megoldható dolog, akkor természetesen felmerül a kérdés, miért nem csinálja mindenki, miért van ekkora különbség a gyártók között, és ennek alapvetően hát elsősorban biztonsági okai vannak. Ugye a tradicionális gyártók, mint amilyen az Apple, meg a Samsung, meg sokszor a Sony is, Ők azt mondják, hogy hát óvatosan kéne ezzel a töltési sebesség növeléssel dolgozni, mert egyrészt nem tudjuk, hogy milyen gyorsan teszi tönkre az akkumulátort, hogyha gyakran használunk egy ilyen villámsebes töltést. Másrészt pedig hát azért vigyázni kell itt a tűzveszély kapcsán is. Ugye pont a Samsung a legóvatosabb a témába, hiszen ők szó szerint megégették magukat a Note 7-essel, aminek ugye az akkumulátora hajlamos volt hát egy picit kigyulladni, és ez egy elég nagy blama volt a Samsung számára, de hát ennek ugye most már 5-6 éve, és azóta azért sokat fejlődött a technológia, de a legtöbb gyártó, aki ilyen villámsebességű töltést csinál, mint amilyen az Oppo, a Xiaomi vagy a Realme, ők általában ezt nagyon-nagyon óvatosan csinálják olyan szempontból, hogy telerakják szenzorral a készülékház belsejét az akkumulátor környékén, ezek hőmérséklet szenzorok, és azonnal jelzik a szoftvernek, hogyha túlmelegedésre van valamennyi esély, és ugye miután ez a villámtöltés, ez egy szoftver által vezérelt folyamat, ezért a telefon szoftveret átszól az USB kábelen keresztül a töltőfejhez, hogy kedves töltőfej, legyél szíves egy kicsit kevesebb naftát biztosítani, mert úgy érezzük, hogy ez egy picit sok lesz, és hajlamosak vagyunk túlmelegedni. Egy Xiaomi készülőben például 9 ponton mérik az akkumulátornak a képességét, vagy a hőmérsékletét éppen aktuálisan, hogy teljesen biztos legyen benne a felhasználó, hogy nem lesz abból semmilyen hát saját számára kárt okozó probléma, hogy az akkumulátor túlmelegedne, mert nem tud túlmelegedni. A másik megoldandó kérdés az nyilván egy sokkal inkább egy ilyen akkumulátor technológiai és elektronikai kérdés. Egy villámtöltésnél hát legalább 2 ponton töltjük egyszer az akkumulátor, tehát ilyen párhuzamos töltésről van szó, ami azt is jelenti, hogy a legtöbb olyan készülékben, ami képes ilyen szintű töltési sebességre, a legtöbb ilyen készülékben nem egy, hanem legalább 2 cellára van bontva az akkumulátor, és ezeket tudjuk párhuzamosan tölteni. Egyébként a pont a hajlítható készülékeknek ilyen szempontból van egy tök nagy előnyük, hogy ők alapvetően is 2 cellából állnak, hiszen a hajlítható telefonok mindkét felében van egy akkumulátor, szóval ezeket alapvetően könnyű lenne párhuzamosan tölteni, de ezért annak az elektronikának, ami ezt az egészet vezérli, és azoknak a belépési pontoknak és szenzoroknak, amiket az egészet kordában tartják, azoknak azért van helyigényük, szóval nem tudja mindenki ezt gyönyörűen megoldani, de most a Realme 240 wattot ígér. Ugye a GT Neo 5 az egy még meg nem jelent, de vadi új Realme telefon lesz, csúcsmodell közeli hardverrel, aminek az elődje a GT Neo 3, és ugye itt azt lehet látni, hogy kihagyták a 4-es számot, tehát a Neo 3-ról a Neo 5-re ugrunk, és ez nem egy ritkaság egyébként az elektronikai iparban, hogy amikor jönnek egymás után a verziók, akkor van egy csomó olyan gyártó, aki a 4-es számot nem használja, sokáig a Nokia is ilyen volt egyébként, nem volt 4-essel kezdődő mobiltelefonjuk még a hőskorban, és ennek alapvetően az oka, hogy az ázsiai térségben számos olyan kultúra van, ahol a 4-es szám az a gyászt jelenti, és hát nem tartják szerencsésnek, és ezért aztán azt csinálják, hogy egyszerűen kihagyják, ugye az Asus is rendszeresen kihagyja, a ROGfone 3 ütően jött a ROGfone 5-ös, szóval nincsenek egyedül a Realme-nél ezzel a fóbiával, tehát a Realme GT 3-ból így lesz aztán a következő modell a GT 5-ös. Megjelent Magyarországon hivatalosan a Huawei legújabb csúcsmodellje, amelynek az a neve, hogy Mate 50 Pro, és erről a készülékre már beszéltünk itt a Szenzorban, mert nekünk már volt lehetőségünk a magyarországi megjelenés előtt tesztelni. És az volt róla a véleményünk, hogy ez egy remek hardware, egy gyönyörűen összerakott készülék, fantasztikus kijelzővel, és az iparágban először 10 lépcsőben változtatható blendés kamerával, ami ugye a mélység-élesség hatásait tudja nagyon szépen megoldani 10 lépcsőben. Tehát, hogy tényleg egy nagyon jól összerakott készülék, csak mint ahogy az összes modern, kori vagy újabb Huawei-t, ezt a készüléket is sújtja a Google ökoszisztémától való hát elszakadás, ami azt jelenti, hogy a számos felhasználó számára egyszerűen nem lesz opció ez a telefon, mert nem tudja olyan könnyen igénybe venni a Google szolgáltatásokat, mint ahogyan azt megszokta korábbi készülékein. Ennek ellenére a Huawei-nél nyilván azt mondják, hogy nem állnak le a készülékgyártással, és fontos nekik a mobilos piac is, de azért azt lehet látni a mindenféle eladási számokból és statisztikákból, hogy az európai piacon a Huawei részesedése nagyon jelentősen visszaesett, míg az otthoni piacokon Kínában a második-harmadik helyre mindig jók, aminek leginkább az az oka, hogy Kínában egyébként sem használnak Google szolgáltatásokat, semmilyen gyártó, semmilyen készülékén, tehát hogy ezek nincsenek benne a Huawei csúcsmodelljában, az pont Kínában senkit nem érdekel. 1992. december 3-án küldték el a világon az első SMS-t, vagyis ennek most már mondhatjuk, hogy több mint 30 éve. Az SMS ebben az évben ünnepli a 30. születésnapját, és hogyha visszagondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon régóta velünk van ez a szabvány, és úgy néz ki, hogy teljesen nem nagyon fog kikopni a következő időszakban is. Ugye itt egy olyan megoldásról van szó, ami a GSM infrastruktúrát használja, és alapvetően azt egy olyan szabad csatornán próbált kommunikálni szöveges üzenet formájában a központtal, amely csatornát egyébként a GSM adótornyok nem használták hívásra, hanem egy úgynevezett ilyen signaling csatorna, ami kifejezetten arra hozták létre az összes bázisállomáson, hogy az alapvető kommunikációs dolgokat kezelje, de hanghívásra nem volt lehetőség. És ez pont ideális volt arra, hogy ilyen rövid szöveges üzeneteket el tudjunk rajta küldeni, és ugye az SMS-nek volt egy ilyen korlátja, hogy 160 karakter, és volt egy karakterkészlete is, amiben a magyar ékezetes betűk nem szerepeltek, ami azért a régmúltban sok problémát okozott akkor, amikor az ember mégiscsak akart ékezeteket írni, akkor az nem fért bele egy SMS-ben, hanem lett belőle kettő, és akkor volt a bosszankodás, hogy miért számlázott többet a szolgáltató, de ezek mind elmúltak, és az SMS szabvány most már jó pár éve velünk van, és teljesen jól működik, de az a kérdés, hogy meddig lesz még velünk. És az a nagy helyzet, hogy bár most már azért nagyon sokan mindenféle online üzenetküldőt használnak, és itt ugye lehet mondani a Facebook Messenger-t, a Viber-t, a Snapchat-et, a WhatsApp-ot, a Telegram-ot, és még lehetne ezeket sorolni, mert ahány ország és régió és terület annyiféle üzenetküldő szolgáltatás van fókuszban, Kínában például a WeChat az, ami abszolút tarolja a piacot, de ennek ellenére az SMS még mindig velünk van, és ennek az az oka, hogy vannak olyan megoldások és olyan szolgáltatások, amelyek egyszerűen SMS-ben oldhatók meg a legegyszerűbben, mert ehhez elég csak egy 2G hálózat. És hogyha ennek a blokknak az elején említettük az autós kommunikációt, amikor az ügyfél telefonja a saját autójával akar beszélgetni, akkor is az történik, hogy bár ez ugye online zajlik ez a kommunikáció 3G vagy 4G hálózaton, de az első lépés, hogy az autó felébredjen és a SIM-kártya üzembe helyezze magát, az egy SMS parancsból indul ki. Az ügyfél telefonján, amikor elindítja az alkalmazást és azt mondja, hogy most szeretném lekérni, hogy hol az autóm helyzete, akkor elmegy egy SMS arra a SIM-kártyára, az autóban van, az fölébreszti a modult, és onnantól kezdve tud online működni. De rengeteg mezőgazdasági szenzor és az agráriumban használt talajszonda, és egy csomó ilyen kis apró dolog, ami adatokat tud szolgáltatni, nem sokat, de mégis fontosat, azok 2G-n és SMS-ben is tudnak működni, és ezek nagyon sok segítséget adnak nekünk, és miután a 2G hálózatok velünk lesznek még éveken keresztül, ezért nagy valószínűséggel az SMS ugyanúgy velünk marad, ahogy eddig is volt. Tudja használni mindenki a szokásos szöveges üzenetküldésre, de a jelentősége lakossági szegmensben természetesen folyamatosan csökken, viszont az IoT berendezések egy része még mindig támaszkodik erre az alapvető szolgáltatásra, és miután ez elég a 2G hálózat, ezért ez megbízhatóan és stabilan tud üzemelni. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig a műsor második felében egy picit alámerülünk a legolcsóbb okostelefonok bugyraiba, és megnézzük, hogy mik az eltérések, és mire érdemes akkor figyelni, hogyha valaki tényleg nem szán nagy összeget arra, hogy okostelefont vegyen, de mégis szeretne egy olyan készüléket vásárolni, ami kiszolgálja az igényeit, és hosszú ideig működni fog, úgyhogy maradjanak velünk.